mindannyiunk a növekedésért, mint az egyes házasságoknak ajándékozott. Légy áldott a növekedésért, amely a mi közösségben történik. Légy áldott, hogy találkozhatunk. Ott, hogy a hozzád való közelség, a benned való közelség pótolja azt, hogy egymás számára talán még idegenek is vagyunk. Már nem tudjuk a nevünket, egymás nevét mondani, valami hiányzik a közvetlenségből, egyet tudunk, hogy benned közel vagyunk egymáshoz. Várkozunk, keresünk, rászántunk egy napot, hogy veled is egymáshoz is együtt legyünk. Te gyümölcsözővé ezt az áldozatvállalást, hogy aki elindult, eldöntötte, hogy itt lesz, és itt van. Ott, hogy ajándék lehessük egymás számára. Amen. Szeretettel köszöntök benneteket, mindannyiunk nevében, akik szólni fognak, vagy akik nem fognak szólni. Tényleg nagy tisztelettel tekintek rátok. Látom most az apró gyereket. Tudom, az apró gyerek azért éjszakázásokkal is jár. Sokan talán égő szemmel vagytok itten. A legfiatalabbak, mások még bennetek emlékeznek arra, hogy ők is voltak. Apró gyerekes szülők, fölidegezben tekintenek rátok. Ha valaki elalszik, az is ajándék, ő tanulhat. Ha hangosodik az alvás közben, akkor fölébeszik, jó? De azt is megértem, valakit megkérdeztem közületek, hogy mikor úgy tudtad, hogy mikor keltetek, mondták 5 óra akkor, és túlról jöttek a Dunának. Tényleg van ajándék, hogy együtt tudunk lenni. Figyeljük, ez a szép számú együttlét, ami itt van közöttünk, ajándék, jel. Higgyétek el, nemzetünk köréből, határa innen is túl, rengeteg vágyódás van valami másra, valami mélységre. Mindenki keresi valahol, hogy valaki nem is keresi. Azt sem tudja, mire vágyódik. Mi legalább azok közé tartozunk, akik tudjuk, hol keressünk. Én azt gondolom, hogy ebben az országban a közel 10 millió az országban sokan helyet vagyunk itt van. Az alatti való sok. Szóval csak szeretném tudósítani, hogy itt vagyunk egy házasság önmagáért, és itt vagyunk, mint házaspár sokakért, másokért. Adja Isten, hogy egy pici töltekezésből, a pici töltekezésből jusson mások számára is. Szóval érezzük meg azt, hogy ajándék ez az elindulás ma reggel, és nagyon nagy felelősség, hogy tudjunk indulni mások fele. Ugyan, amit meghallottunk, azt megéljük és továbbadjuk. Gyerekeink fele, baráti házaspárok fele, hogy megkérdezik, hogy merre mutatok a hétvégén. Nem emberi munka, amit teszünk, hanem Isten szeretne munkálkodni bennetek is, bennem is. Adjuk át magunkat Isten munkálkodásának. A mai napunknak ez a tartalmi részét két elemre építettük. Egyrészt a Szent Atyának a tavalyi vatikáni lelki gyakorlatára, amit a római kúria bíborosainak, munkatársainak tartott egy kapucinus atya, és ennek a érdekes lelki gyakorlatnak a témája ez volt, hogy az evangélium bőre kérdései. Nem is gondoltam volna, ha jól emlékszem, ami 220 kérdést tesz fel az evangéliumban Jézus. Ebből veszünk elő néhányot. A kérdésekben Jézus nem kioktat bennünket, de még azokban is tanít. Érdekes ez a házasságban is a kérdés, hogy tudunk egymástól kérdezni, vagy alig várjuk, hogy befejezze, nehogy még kérdeznünk. Jézus kérdez ma tőlünk. És a délelőtti két elcsöndesedésünkben Jézus kérdéseiről leszünk, és lesz az utolsó kérdés, amit a szüzanya tesz föl, és nem Jézus. Az is érdekes. Az első kérdés, amit előveszünk, így hangzik, a János 1.38-ból, és a Genezázi tónak a partján van, és a János tanítványok közül néhány Jézus után settenkedik. És Jézus visszafordul, és az utána settenkedőktől megkérdezi, mit akartok? Mit kerestek? Ugye Jézusnak a kérdései, mint az előbb is mondtam, nem kioktatások, de kinyilatkoztatások. Mit kerestek? Mindjárt itt a kis elcsendesedésünk elején érdemes föltenni önmagunk fele a kérdést, most mit keresek? Mit kerestek? Mit vártok? Szerintem egy hentes volt, akkor nem halad keres benne. Mit keresek? Amikor az ember kérdez, akkor nem kioktat. A kérdésben kérdések erőszakmentesek. Erőszakmentes kommunikáció. Mit keresek ma? Miért vagy itt? Miért követed Jézus? Azért követem őt, mert valamit megsejtettem az igazságából, szépségéből. Melyik vonásod áll hozzám közel? Mi az, amit különösen is már meg tudok valósítani? Vegyük észre ezt a Jézust, aki nem csak kioktat, hanem kérdez. És a házastársunkban is vegyük észre azt, aki kérdez. Hogyan szoktam odafigyelni az ő kérdéseire? Idegesít? Örülök, hogy kérdez. Hogyan figyelsz a másik kérdésére? mit keresel, mit akarok. A másik kérdés, amire odafigyelünk Jézusnál, a Márk 4:40. Háborgó tenger, Jézus a csónakban, az apostolok kétségbe esnek, mert alszik, mesmérülön, mert elveszünk, és Jézusnak a kérdése, miért féltek? Még mindig nem hisztek? Milyen félelem van most bennem? És amikor félek, miért van? A félelem tulajdonképpen alapvetően bizalom hiány. Bizalom hiány Isten fele, de a bizalom hiány egymás fele is meg lehet. Miért félek? Tehát a félelem nem annyira a bátorság hiánya, hanem a bizalomnak a hiánya, a hitnek a hiánya. Tessék, nagyon milyen belém igazodott egy ilyen szlogen, miután kiskapkoromból, az ember ahhozta a kegyelmet, ami benne van, és nem ahhoz, amit elképzelünk. Miért félek? A félelem mögött ott lehet egy istenkép zavar. Ugye Ádám és Éva attól félnek, hogy Isten olyan, aki elrabolja az ő szabadságukat, aki megrövidíti őket. Ahelyett, hogy lehetőséget távot adna. Nagyon érdekes hadánk itt meg. Egy német szerző írománya került a kezembe. Párhuzamot von az ádámi bűneset elbeszélés és Nietzsche között. És Kígyó ugye azt kérdezi, azzal bátorítja Ádámot és Évát, olyanok lesznek, mint az Isten. Nietzsche azt mondja, temessétek el az Istent és föltámad az ember. Halljon meg az Isten, és éljen az ember, mint Istenség. És akkor Ádám éve lesznek a gyümölcsről, gyümölcsfáról, és észreveszik, hogy bűnösök, hogy mezítelenek, és elrejtőznek az Isten elől. Nincs ez így fogalmazza meg, kötvéget adottam maguk elő, mert még szó lesz. Nincs ezt így fogalmazza meg, hogy jaj, elszakítottuk a földet naptól, éjszaka van, és az éjszaka egyre sötétebb. És az német szerző hozzáteszi, hogy az állatot kivesszük az zoológiai körzetéből, akkor agresszívvá válik. Az ember elszabad az Istentől, az ő neki való körzetétől, akkor agresszívvá válik. Ez ma Európa, kipusztítja önmagát, szembe fogd a saját létével az ember. Az eutanázia is minden más. Milyen az Isten képen? Az Isten képen azért, aki kibontakoztat, távoltat, vagy aki megrövidít. Nagyon érdekes, talán mondtam korábbi években valamikor, az égi csipkebokor jelenete egy nagyon mély szimbólum a Bibliának. ugye ott az Isten az égi csüke-bokorban, a bokor ég, és nem ég el. Az Isten, amit birtokba vesz, az nem ég el. Nincs egy olyan félelmem, hogy valamiről lemaradok, mert mondjuk ez a szombatot most eltéblábolom, érdem. Tehát hiszünk-e abban, hogy az Isten gazdagít? Mit féltek? Milyen Istenben hiszek? Egy ítélkező tekintetű Istenben, akitől menekülni kell, és nem oda menekülni hozzá. Ugye mindig a kisgyerek képe jut eszembe. Ha anyuka elnadrágolod, akkor hozzád menekül. Mert több esze van, mint nekünk felnőtteknek. Mi egy olyan Istenben hiszünk, aki oké, oda megyünk, vagy akitől rettegek. A második János Pálnak volt ez a kedves gondolata, hogy Jézus Krisztusban az Isten azért tett emberré, hogy atyának nyilatkoztassa ki az Istent. Mitől féltek? Mit féltek, kicsinyítőek? Olyan Isten képen van-e, akiben nem bízhatok? Ez a bizalmatlanság Isten iránt, ami félelemben jelenhet meg az életemben. Ez egy bűn tulajdonképpen. Ez testem, az is biztos, hogy nem szól nagyon. Tehát attól, hogy hiszem az Istenben, minden csapás elérhet bennünket. Halálesetől bármi. Jézus azért jött, még egyszer mondom, hogy megtöltse fénnyel az Isten képünket. A viharóban félelmet érzünk, mert úgy érezzük, hogy Isten magunkra hagy minket, hogy alszik. Azt szeretnénk, hogy azonnal közbelépjen, intézkedjen. Vannak teológusok, vagy ilyen biblikus féle elmékedések, ahol a Júdás tragédiájára elmékednek, és valaki azt gondolják, hogy a Júdás hitetlenségéhez az vezet el, hogy csalódott Jézusban, ez politikai megváltót várt, talán még sugott is Jézusnak, hogy már intézik el a rómaiakat, és Jézus nem intézte el a rómaiakat. Összeomlik a messiás képe. Még 30 ezüstfés bekasszál. Milyen az Isten képen? Félelmem, csalódásom mögött nem egy ilyen fajta tragédia áll. Belehúvasok valamit az Istenbe, diktálod neki, és Isten meg ugrál, ugye lépik ő. Alszik. Azt mondja a Bonhoeffer, Isten nem a szenvedéstől ment meg minket, nagyon fontos mondat, Isten nem a szenvedéstől ment meg, a vihar ott volt a tengeren, hanem a szenvedésben. Nem a fájdalomtól véd meg, hanem a fájdalomban. Nem a keresztől ment meg, hanem a kereszt által. És ez nagyon fontos, amit mondom fel. Tehát nem a szenvedéstől, hanem a szenvedésben, nem a fájdalomtól, hanem a fájdalomban, nem a kereszttől, hanem a keresztben, a kereszt által. Ha ez az Isten képünk, akkor nem féltelek benneteket a hitetlenségtől. Isten nem hozza el a megoldást gondjainkra. Ő saját magát hozza el, és önmagát adva mindent megad nekünk. Mit féltek? Ezt is lehet, és hosszú idézem, mert nagy fiatal akkori élményem, mikor falusi halálos ágyat megláttam, zöldfülű voltam még, és a néni vagy a bácsi ott a halálos ágyén elkezdi mondani a fájdalmát, és egyszer csak ránéz, akkor még a falusi ágyhoz hozzáállt az a szemképre feszület, ránéz a szemképre a feszületre, és akkor mondja az öreg néni vagy bácsi, hogy de minek is panaszkodom. És a drága üdvözítő is elszenvedte. Ilyen szépen tudták mondani az öregeink. És ez nagyon fontos tisztálatni. Vihar közelette kérdezi Jézus tőlük, hogy mit féltek. Ez nem arról beszél, nincs vihar. Vihar van. Kikerülhetetlenül. És itt kérdezi meg, mit féltek. Tehát nem a szenvedéstől mennek, hanem a szenvedésben, nem a fájdalomtól, hanem a fájdalomban, nem a keresztől, hanem a kereszt által. Úgyhogy önmagát adja értünk. Önmagát adja értünk. Egyetlen módja van, hogy legyőzzük a félelmeinket, a hitem, a hitem. És az evangélium szakasz is arra hív bennünket, hogy tudjuk levetni a félelmeinket. Egymást bátorítanunk kell a félelmek ellen. Meg kell szabadítanunk magunkat és egymást a félelmektől. Tehát gondolkodjunk azon, hogy mik a félelmeim, mik oldják fel a félelmeimet. Félelmem miből fakad? Bizalmatlanság, hitetlenség. És tehát nem arról van szó, hogy minden sikerül. Nagyon fontos ezt helyen. A félelem mögött istenképzavar van, a félelmeim mögött naivitás van. Nem a szenvedés mentes élet az, amiről Jézus beszél. Jézus harmadik kérdése. Máté 5.13. Ha a só ízét veszíti, ugyan mivel sózzák? Tudjuk, a só az ókorban nélkülözhetlen az élethez. Só utakról beszélünk, hogy azt jelenti, hogy százkamer út világa. Tartósít. Ehetővé teszi az élelmet. Íztad az ételmény. Akkor, hogyha átjárja az élet, az ételt. A sónak van egy sajátos vonása. Ha kiérződik a só az ételre, akkor nem jó. A só az elvegyül az ételben. A só az nem magára akarja irányítani a figyelmet, hanem az étel ízére, azt erősíti. Krisztus tanítványának is ez a vonása. Nem magára akarja irányítani a figyelmet, hanem Jézusra, arra, akit képviselünk. A házasságom is, kettőtök között is nem egyszerű, hogy nem magamra irányítsam a figyelmet, hanem tényleg Isten jóságát jelentsen a párom felé is. Na, ugye megmondtam. Nem ez a fontos, hanem hogy úgy állom, hogy a szekér. A fény ugyanez. Nem magára irányítja a figyelmet. Nem a fénybe szoktunk nézni, hanem a fény, amit a fény megvilágít. De mind a sóban, mind a fényben közös az is, hogy akkor tud hatni, hogyha kapcsolatba kerül az étellel, a tárgyakkal. Tehát a só és a fény az kapcsolatra hív bennünket, találkozásra. Szoktuk mondani, hogy egy milliméteres távon a só az ételtől, nem csak a visszele. Hogyha töredék milliméterre, akkor se. A só, a fény, találkozás. Nem ő áll a középpontban, hanem amit megízesít, amit megvilágít. A sónak az értelme kilépjen önmagából, hogy feloldódjon, hogy jobbá tegye a dolgokat. Önmagát oda ajándékozza és eltűnik. És ez a házasság is. Kezdettől fogva, csak nehezen fogadjuk ezt az önösségünk miatt. Hogy oda ajándékozod magadat, párodnak, meg kisebb gyerekeidet meg, és eltűntök. Butaság ez is sajnálni magunkat. Ez a természetes soha. Oda ajándékozza a létét, és eltűnik. És közben jobbá teszi a dolgokat. Ez egyházak a léte is, az egész Vécsnek is, mozgalmak is a léte. Oda ajándékozni magunkat is eltűnni. Ezt mondjuk a falus templomablakok meg a szobrok rám írva valahol kiajándékozni Isten dicsőségére, azért az ünnepen minden fölöködik el írva, mint az Isten dicsősége. Testek, ez a sorsunk. Oda ajándékozunk magunkat, egymásnak, kettőtöknek együtt a családért, és eltűnünk. Nincs ebben semmi rossz. És a tábla őrzőnünket tökre megyünk, hát meddig fog az lenni. Az életünknek az értelme kilépjünk önmagunkból, felé feloldódjunk, és jobbá tegyük a világot. Nem vagyok-e még ott, hogy sajnálom magamat. Még aztán a páromtól is. Annyiszor elmondom, van, akik nagy fájdalmat okoztam ezzel már, illetében nem kell magunkat sajnálni. Mert rámegyünk. Éppen valami hitetlen emberre beszéltem, vagy nem vallását gyakorlatilag, nem tudom, ki volt az. És akkor kérdeztem, gyertya, miért olyan különösen ki volt? Gyertya, miért van mindig ott a gyertya az oltáron? Mert kifejezi az egész krisztusi létet. A búzazem nem kell a földre, és el nem hal. és ez jó neki. Nagyon sajnálhatjuk magunkat, gondoljuk azokra a fiúra, lányok, hogy nem tudom megházasodni, hogy nem lehet gyerekünk. Rámentek, de hát az nagy baj. És ha nem mennétek rá, mire mennétek rá? Az jó lenne. Akkor bezárkozom saját magamba, saját egómba, bár rendelkezem a legszebb erényekkel, de nem veszek részt mások életében, mint a só és a világosság. Ha nem vagyok érzékeny, és nem nyílok meg, akkor mentes lehetek a bűnöktől, mégis a bűn állapotában vagyok. Tehát ha úgy élek, még akár házasság is meg tud lenni, hogy nem oldódok fel a másik. Jó kezd érteni, mert nem meg semmi sincs a házasság. Én benned vagyok, te bennem vagy. Szent Háromság személyek így vannak egymás, és a házasság is ez. De egy teljes másik lét, ami az enyém, az övé, ami az övé, az enyém. Talán beszélünk el egyszer. De azért rámegyünk, és ez a normális. Ha egy önzés van mögöttünk, az ego uralja az egész szerepet, akkor mondja az emlékező, hogy akkor a bűn állapotában vagyunk. Tehát eszköz vagyok, mint a súly és a világosság, hogy szebbé tegyem a párom életét, szebbé tegyem a gyerekek életét, szebbé tegyem az egyházom életét, a magyar társadalom életét. Előfordulhat, hogy belesimulok a társadalom életébe, sótkodok a többivel. Éppen útkonyában, mintán szenteztem ott egy vasárnap, és a pálapostól mondja, hogy tudom, világosság vagytok, vagy nem tudom, hogy is hova az a pályalevél, igen, világosság, meg sötétség. És egy kommentár azt veti föl, hogy az ősegyházból eszében nem jutott az, hogy értésemleges legyen. Idősebbek emlékszünk rá pár évtizedre ezelőtt, tombolt az a hülyeség, az értés semleges társadalom. Az ősegyház nem volt értés semleges. Tudta, hogy van világosság és van sötétség. És tudta, hogy a világosság gyermeke, és úgy kell érnie, mint a világosság gyermekeinek. És nem értés semlegesnek. Az értéssemlegesség az ízét veszt egy só, ami kialudt. Nem könnyű mesterség. Érni úgy a házasságot, család, hogy ti is éritek. Nem értéssemlegesen. Gender ideológia. Tehát nem olvadhatunk bele a rendszerbe anélkül, hogy az árral szembe akarnánk úszni. Ezek már ízét vesz, egy sú vagyunk. Szabad önmondtuk megkérdezni, hogy mennyire vagyok már értésemleg, és hogy hol vagyok az. Ezt mégsem teszem, mint Jézus kéri. Itt korrigálunk rajta. Az életem melyik szegmensében vagyok ízítveszt egy sok? hogy vég alá rejtett fény. Tehát vigyázzunk arra, és szerintem mi is napunk sebe való, hogy őrizzük az ízt, és őrizzük a fényt. Rajtunk múlik, hogy tudatára ébredjünk, és tovább adjuk a világosságot és a só ízét. Hogy új lendületet adjunk a létnek. Körzetünket áthathassa Krisztus. Tehát, hogy körzet leigáz-e bennünket, vagy mi ízesítjük a körzetet. És aztán még talán katolikus iskolában is, mint katolikus szülőknek, nem könnyű ezt képviselni. Én találkozom egy pedagógusokkal, kitoktatók a papokkal itt, ha mondják a katolikusokkal, és milyen szörnyűség, hogy misének örülne a gyereknek. Minden mondták azt meg előre. Mondják, hogy álmodják. És odaállni ilyenkor a kitoktató iskola mellé. Ez a jó lelkigyakorlatos atya, egy zsidó, ilyen tanmesét idéz, miszerint minden ember egy kis lánggal a homlokán jön a világra, amelyet csak a szívünkkel láthatunk. És amely olyan, mint egy csillag, ami előttünk halad. Amikor két ember találkozik, csillagaik egyesülnek, felerősödnek. Mindegyikük ad és kap energiát. Mint két farönk, amelyeket együtt tesznek a tűzbe, a találkozás fényt gerjeszt. Amikor azonban az ember hosszú ideig távol marad a találkozástól, és egyedül van, a csillag, amely a homlokán ragyog, lassanként elvágyod, végül kialszik. Az ember pedig már csillag nélkül megy tovább, amely korábban előtte halad. Fényünk kettőnk egységéből táplálkozik. Ez egy nagyon szép megfogalmazás ez a házasságnak. Minden egyes házasságon két ember kerül egybe, meg a homlokán ott van a csillag, amely vezeti. És ha ez a két csillag találkozik, akkor a fény erősödik. Ha nem találkoztok, a csillag kihúl. És sötétbe botorkálunk, és sötétséget árasztunk. Nagyon szép és nagyon gyakorlatias ez a megközelítése a fényvoltunknak. Még egyszer mondom, hogy minden egyes ember egy csillaggal a homlokán születik. Mindegyütök. És az a kérdés, hogy ez a két fény összeállódik-e. Mint amikor mondja ez a mese, mint amikor két farunkat egyszerre vettünk a tűzbe, és nagy lángoló. Hogy már nem találkozik ez a két fény, és halvány a csillag, még egészen ki nem alszik. És a gyermeketek már nem lát csillagot. Nagyon mély és nagyon szép ez a fény só hasonlata Jézusnak. nem önmagunkért vagyunk, nem lettek ízik ezt egy só. És két fény vagytok, egymást erősítendők. Még egyetlen kérdését veszik el Jézusnak az első emlékezésben. Hát te kinek tartasz engem? Ugye Jézus visszakon az apostolaival egy félelső helyre, távol van a tömeg zajától, csendben, magányban, imádságban. Egymás között vannak az apostolok Jézussal. Ebben a helyzetben hangzik el a kérdés, Jézus egyszerűen megkérdezi, hogy az emberek kinek tartanak engem, aztán te kinek tartasz engem. Utána de szócska. Tehát nem a közvélemény vélekedését várja tőlem Jézus, hanem a te kérdésedet. Te válaszolod, te kinek tartasz engem, de te kinek tartasz engem. Tehát nem elegendő puszt a hallomás után összeszedni, hogy ki nekem Jézus. A te véleményedet mondtál. Ki nekem Jézus. Jézus a kérdése, ki vagyok én számodra? Szerintem minden párkapcsolat megkérdeztem valamikor egymástól, te kinek tartasz engem? És ez kellett ahhoz, hogy házasok legyetek. Nem a szomszédasszony vélekedésére figyeltem már, hanem te kinek tartasz engem? Biztos emlékeztek erre, amikor személyesen megfogalmaztátok, hogy te ki vagy nekem. Enélkül nincsen keresztény élet sem. Nem bóti válaszokat vár Jézus. Bóti válaszokban nincsen kapcsolat. Nem előregált válasz vár. Itt válaszol, te vagy az élő Isten fia. Ha igazán tisztán akarom látni magamat, mint hívő ember, akkor ez a kérdésnek a megválaszolás nagyon fontos. Te kinek tartasz engem? Van erre a kérdésre valamiféle válaszom? És amikor erre a kérdésre tudok már válaszolni, akkor van személyes hitem, és a mindenféle ideológiát viharában a gyerekünknek is tudok válaszolni. Miért vagyok ez, és miért nem az? Miért vagyok keresztény, miért vagyok katolikus, miért nem muszlim? Tehát Jézus, amire választ keres, az pontosan ez, hogy te kinek tartasz engem.